Karcolat. A Karc FM portré műsora. Ma Perjés Klárával.
Kerek istenfája. Az esztendő körének szokásrendszere. Ezzel a címmel jelent meg Molnár V. József, néplélek és néprajzkutató, gyűjteményes életmű kötete az Őskép kiadó gondozásában. A szerző évtizedekig fáradhatatlanul járta a Kárpát-medencét. Felgyűjtötte, amit eleink ránk hagyományoztak. Az esztendő ünnepkörét, hétköznapjainak hitét, a világot leíró formák ősképrendszerét, a gyermekrajzok üzenetét, és újjáépítette a nemzet találkozó helyét, a szép havasi Szentlélek kápolnát. Hatalmas munkája magyar örökség díjas, és ez évben a Magyar Művészeti Akadémia életmű díjjal tüntette ki. Molnár V. Józseffel beszélgetek ma a Karcolatban, köszöntöm hallgatóinkat, Perjés Klára vagyok. Molnár V. József festő és grafikus művész is. 1956-os szabadságharcos, a történelmi vitézi rend tagja. Az utóbbi időben, már 88 évesen, a fizikai megpróbáltatásokat is humorral viseli, pedig a Magyar Művészeti Akadémia életműdíját csak otthon tudta átvenni. A könyvbemutatóra sem tudott eljönni, engem is otthonában fogadott. Van mellettünk ez a gép, időnként innen szokott Jóska bácsi oxigént szívni, és elnézést, hogy én is Jóska bácsizom, de mindenki Jóska bácsizza. Ebben viszont nem akkora lehet, hiszen már nagyon régóta így van, hanem mint régen falun a tisztelet. Hogyha valakit megbecsülnek, akkor őt bácsizni szokták régen is.
Még a fiatalabbat is bácsizták, igen.
Most jelent meg nagy gyűjteményes kötete, amiben élete munkája. Benne van vaskos egy kötet, Kerek istenfája. Honnan ez a cím? A kerek az egy egész...
A teljesség. Nem kell magyarázni, egy szóval meg lehet mondani. Igen.
És hogy is van az a galgamenti találós kérdés?
Kerek istenfája, szép 12 ága. Szép 12 ágán 51 virága. Aki ezt kitalálja, hull az áldás arra.
Az is benne van, de én csak onnan tudom, hogy kiírtam a könyvből. 52 virágán 3 aranyalma, aki ezt kitalálja, hull az áldás arra.
Ezt a 3 aranyalma.
A többit még könnyebb kitalálni. Igen. Tehát, hogyha az ember a számokat hallja, 12 hónap az nyilvánvaló, az 52 virág, az 52 hét. De mi az a 3 aranyalma? Azt már szinte senki nem tudja elsőre megmondani.
3 nagy ünnep, karácsony, húsvét és pünkös. Ez a 3 aranyalma. Ez a napnak a 3 nagy ünnepe az esztendő körében, amit nagyon régóta számon tartanak, már a kereszténység előtt is, és az úgynevezett természeti népek is számon tartják. Van a 3 jeles helyzet az esztendőkörös változásrendben, ami nagyon fontos számunkra. Az alma meg a teljességet jelenti. Aranyalma az a jónak a teljességét jelenti. Meséinkben is igen gyakran előfordul.
Molnár V. József megadja rá a feleletet, de az ember elgondolkodik rajta, hogy mindezt az őseink honnan tudták? Tapasztalat, vagy velük született?
Velünk született, igen. Eleve bennünk van. Nemzedékről nemzedékre öröklődik, és megvan a sajátos formája is ennek. Igen, mert apám, öregapám, dédapám volt az, aki hozta ezt a műveltséget, átadta, és legutóbb én kaptam meg. És remélem, hogy én is tovább tudtam adni lányomnak, Metelkának. Mert hiszen fontos ez a műveltség Istentől való. Vele születik az emberrel, belénk van kódolva a szó teljes tiszta értelmében. Ez a teremtőnek a rendje a világban. A teremtő rendjéhez szorosan szervese hozzátartozik az ember, mégpedig gazdaként tartozik hozzá, tehát a rend summázata jelen van benne. Ennek a hatalmas rendnek, fölfoghatatlan hatalmas rendnek a tartalmát is tudnia kell, és hát népmeséink, meséinknek a tömkelege ezt a fölfoghatatlan hatalmas összetett rendet mondja el a gyerekeknek, illetve hívja elő belőlük a velük születettet, teszi cselekvővé. Isteni titok, ez gyönyörűséges titok, ahogy ez öröklődik nemzedékről nemzedékről, örökké fönnmarad, amíg a világ világ lesz Isten akaratából.
A falun élő, természetben élő népek, úgy szoktuk mondani, akiknek diktált mindig a természet, a munkáját, az élet ritmusát is diktálta, ők minthogyha a mindennapokban is szorosabb kapcsolatban lettek volna az Istennel. Hogyha az ember járta a falvakat, akkor majdnem mindenütt volt egy olyan mondás, hogy a köldök zsinóron tartjuk a kapcsolatot, a föld közepétől az égig, amihez aztán Vörös Sándor a nagyköltő hozzátette, és azt, hogy elérjük, a létre bennünk van, bennünk kell, hogy legyen.
Természetesen, hogy bennünk van a létre. Igen. Természetesnek vették a falusiak. Nem falusira kell gondolni, csupán arra, aki természetesen gondolkodott is, nem csak a faluban.
Tehát a városon is lehet természetesen élni.
Hála Isten, mindenütt élnek is természetesen az emberek. Amikor az utolsó természetesen élő ember eltűnik, akkor ezzel eltűnik az élet is a világunkból. Nincs föltétlen talóhoz, vagy nincs föltétlen elmaradott tájakhoz, népekhez kötve a természetesség. Vele születik az emberrel, van, aki meg tudja tartani, van, aki már igen korán, iskolás korában elveszti. És ez nagy veszteség.
Ebben több, és ráadás a néprajzra a néplélek kutatás?
Minden az ember lelkéből következik, sőt a világa Isten lelkéből következik, ez az alapja mindennek. Tehát alapot kell vizsgálni, nem a felszínt. A felszín az következmény, valaminek a következménye, és annak a valaminek a rendje határozza meg a felszínt és testünket, egyáltalán azt a tájat, amiben élünk, mindent, azt az összehangol csodát, amit a Jóisten ajándékozott nekünk. A lélek az, ami a szerkezete, a lélek az, ami az értéke, a lélek az, ami az értelme, a lélek az, ami az ember érzelmét is rendezi. Hiszen hihetetlen fontos az embernek a esze, de annál jóval fontosabb az érzelem, és ha az embernek az esze érzelemtől átfűtött, akkor teljes tiszta életet tud élni. Városi embernek ez már sajnos nagyon ritkán alatik meg.
Kicsit ez a globalizmus félrevitte, és érdekes, nem tudom, hogy hogyan gondolja, hogy mivel a rendszerváltás után azt gondolta az ember, hogy na most az a jólét neki is megadatik majd, ami nyugaton addig megvolt, addig egy pár évig, egy időszakig itt nálunk is Magyarországon inkább távolodtak ettől az alapigazságtól, és vissza kellett, hogy térjen hozzá a magyar ember is.
Teljesen egyetértek, ez nincs mit hozzátenni.
A könyvében végigjárja ezt a kerek teljességet, az állatövi csillagászati napok, hónapok, népi hagyományokon alapuló leírás, és a szakrális Istennel való ünnepek is benne van a kötetben, sőt, sokszor ez nem is választható szét. Mint hogy ugye a néphagyomány se választható szét a vallási hagyományoktól. A hagyomány tehát Isten ajándéka, és az ember megtapasztalásán alapul?
Hát nemzedékről nemzedékre röklődik az a tudás, ami megtart bennünket itt a földkerekén, és ezt nevezzük hagyománynak. Az ember tapasztalása is benne van, természetesen, de ez egy alaptudás, vele születik a emberrel. Mint ahogy vele születik a füvel, hogy neki fűnek kell lenni, a fával, hogy fának kell lenni, vagy a madárral, hogy neki madárnak kell lenni. Minden teremtett létezővel vele születik az, hogy mit kell beteljesítenie. Egyedül az ember az, aki ki tud lépni ebből a parancsból, mert parancs, ez Isten parancsa, Isten rendelése, de hát ha kilép belőle, akkor az életét adja oda. Igen, velünk születik a törvény. Velünk születik a törvény, hogy miféleképpen kell embernek lenni, és a világban az a csoda, hogy minden fűszál más, és minden ember más, akárhány ember is lesz a földön, alapjában ugyanazon tulajdonságú, de mindenkinek megvan a sajátos, csak jellemző tulajdonsága is. Hát ez a Isten világa, ez a döbbenet, amivel élünk, ez a csoda. Ez az, amit minden nap meg kéne köszönnünk, és nem elég minden nap mindig megköszönni. Én az imádságomban, hiszen azzal kezdem a napot, és azzal végzem a napot, mindig megköszönöm a Jóistennek azt a csodát, aminek részese lehetek.
Most is, amikor azért betegség kínozza, most is megköszöni minden napot a Jóistennek?
Én nem vagyok most beteg. Az, hogy feküdtem, az azt jelenti, hogy szeretek lustálkodni. Ha beteg vagyok, akkor is megköszönöm. Persze, a lét akkor is lét, és a betegségnek is megvannak azok az emelkedései, amik csak betegségben jönnek elő, különösen a lázas betegségeknél. A lázálmok, a lázi látomások, azok szorosan szerves hozzátartnak az ember életéhez. Másfajta betegség is, ami nem lázzal jár, hozzátartozik az ember életéhez, mert hiszen szabályozza az ember életét, fékezi a túlzásokat, visszafogja mindazt, ami hosszú távon teljes romlását adna az embernek. A betegségek hallatlan fontos részei az egészségnek.
És a közeledésünknek azt hiszem az Istenhez.
Természetesen, a máskor nem is, de bajban mindig rágondol az ember az Istenre. Valami apró baj ér az embert, akkor is fölkiált, hogy ja Istenem, vagy Istenem segíts.
Még a hitetlen is így kiált föl.
Ez azzal a hittel, amit mi Isten hitnek nevezünk, azzal a hittel nem függ össze, mert az úgynevezett hitetlen emberek, akik nem hangos Isten tagadók, a hitetlen emberek is Isten hívők. Hiszen a cselekvésük szükségképpen az, amire rendeltettek. Ha nem az, akkor megbetegednek, akkor annak a kárát látják.
Nem mehetünk végig az egész teljességen, az egész könyvön, az esztendő körforgásán, de egy a magyarsághoz tán legközelebb álló emberi, szent alakot hadd emeljek ki, Szűz Máriát, aki oly szorosan a magyarokhoz tartozik, hogy 14 ünnepet számoltam meg a könyvben. Igaz, hogy az egyik inkább azért vallási és nem annyira néphagyományokkal teli, a Karmel-hegyi boldogasszony.
Nagyon is számon Igen? tartja a népünk, persze. Hát én azon csodálkoztam, amikor először voltam Csíksomlyon, hogy a Karmel-hegyi boldogasszony volt az, ami előkerült imásokban, énekükben. Hogyne. Nagyon lebecsüljük mi azt, aki eltart bennünket. Amikor az utolsó úgynevezett népi eltűnik a világból, akkor kész a világ. Ezért pusztul egyáltalán minden, amit ajándékba kaptunk. A vidéki ember, úgynevezett vidéki ember rá van szorulva arra, hogy megtartsa éppen a földet, megtartsa éppen az állatot, megtartsa mindazt, amit kapott, hogy fönnmaradhasson. A városi ember nem érzi ennek közvetlen szükségét.
És ha valami veszély fenyegette a terményt, vagy az állatokat, ez mindig is így volt, és a mai napig is, aki tart állatot, és van földje, az tudja, hogy a nehéz percekben, amikor túl sok az eső azért, amikor kevés az eső azért, amikor a jég elveri a termést, mindig Istenhez fohászkodik, hogy segítse meg, az ő segítségét kéri.
Nem lehet más segítségét kérni, illetve lehet, csak fölösleges.
Azért még Szűz Máriához is szoktak fohászkodni, pontosan azért, hogy segítsen, hogy járjon közbe.
Ő az ő édesanyánk, szó szerint. Az édesanyának minden jellemzője Szűz Márián található, olyan közvetlen kapcsolatban van vele népünk, mint a ott nála élne. Úgy, hogy az öreg szülők nála élnek, úgy Szűz Mária is nála él még. Igen, minden napos a vele való találkozás, hiszen reggel, amikor ébred, akkor hozzáfohászkodik, este neki köszöni meg, hogy Istennél közben jár, hogy semmi baj nem történt a családdal, a jószággal, a rábízottal sem.
Mikor Máriához az Isten Názaret városba, s az égbűle szállok, kit szent imádságba, Gábriel találok. Ékes köszöntés vár, szóló. Üdvözlítek egyet, Isten szép leányó, Jezsitül származott, Adam unokája, s az ívai asszonyok legtisztább rajzottja. Áron veszélyének megújult virágja. Téged az Úristen leginkább szerette, sok nemzetek közül magának eljegyzett, kilenc angyali koronát készített. Hogy megkoronázzon a te szent fejedet.
Tetten érhető egyáltalán, hogy mikortól tartja számon a magyar nép a Szűz Máriával való ilyen bensőséges kapcsolatát? Ugye Babba Máriát szoktuk emlegetni.
A Babba anyát, ősanyát jelent. Hát amennyire a Föld is ősanya lehet, annyira természetesen a Földet is jelenti.
Az ábrázolásokon nagyon sokszor egy holtsarlón áll.
Igen, mert ahogy Jézus a napot idézi meg a gondolkodásunkban, hogy Mária a holdat idézi meg. Egyik a nappal, ez a férfi, a másik a este és az éjszaka, ez a nő. Anyának a szerepe igazán akkor jön elő, mikor a fészekbe visszaröpülnek a gyerekek, tehát este is éjszaka. A férfinek a szerepe az nappali szerep. Erről van szó. Egyértelműen erről van szó. Egyik a holdhoz kötődik, a másik pedig a naphoz kötődik. Szorosan, szervesen, természetesen mind a kettő a másikhoz is.
De mintha a magyarság érében lett volna Szűz Mária imádata és léte.
Hát jó, te ismerjük Szűz Máriát azóta, igen, előtte hát a Babba Mária volt a mi ősanyánk.
De nem ugyanaz?
Tessék?
Nem ugyanaz a kettő?
Megelőzte Szűz Máriát, aztán Szűz Mária lett a mi ősanyánk. A Babba, Bába, Mária. Az ősanyaság testesül, lelkesül benne. Egyébként minden népnél megvan, nem egyforma hangsúlyal. Európai népeknél nagyon halványon van, de a természeti népeknél hatalmas erővel van jelen a Babba Máriához hasonló ősanya.
Hallottam egy előadását, amikor valóban végigment az egész éven, és minden Szűz Mária képet megelevenített, a hagyományokat is, és akkor azért azt mondta, hogy kevés olyan nép van Európában, ahol ennyiféle alakban jelenik meg egy és ugyanaz a személy. Például most, hát egyet akkor részletesebb, pár nap múlva, július 2-án, Sarlós Boldogasszony. Mennyi monda, látomás kötődik hozzá, és ima.
Hát Szűz Mária teremtett mindenek. A mi gondolkodásunk az összetett gondolkodás. Nem kilugozott, nem okoskodó, hanem összetett gondolkodás. Szűz Mária a teremtett világ maga. A teremtett világ ugyan Isten teremtménye, és csodálatos módon mégis az Isten teremtménye, Szűz Mária, az, aki ezt a teremtett világot őrzi, anyaként őrzi, megtartja, és annak kedvességét, elviselhetőségét, érzelmi hatalmasságát adja. Mert ezért van közünk, ezért lehet közünk a világhoz, mert érzelem is köt hozzá, és ami érzelem a teremtett világhoz köt bennünket, az a teremtett világban létező Szűz Anya, aki egy személyként is jelen van, tehát Istent szüli a világra, de Isten a világ teljessége.
Sarlos boldogasszony voltak éppen egy másik féle alakban, a Bibliában is benne van. A vizitáció ehhez a Mária alakhoz kötődik szintén. Tehát egyrészt, akik várták a jó terményt, azok fohászkodtak hozzá, másrészt pedig Erzsébet találkozik Szűz Máriával, amikor már Szűz Mária boldog állapotban.
Állapotban van, igen, a világot oldja magában. Igen, képileg ezek teljesen összefüggnek, a termőhatár, hát főleg a búza, az Jézus. Minden képében, minden búza szemben ott van, jelen van, ott van az ő képe. Az öregek mutogatják a gyerekeknek talán még mindig, hogy hogyan és miképpen van ott Isten Jézus képe a búza szemen.
Maga is mutatja nekem.
Ne, hát a régi gondolkodásban összefüggött minden mindennel, nem elszakadt volt, nem szétszólt volt, nem okoskodás volt, mint a mai városi embernek a gondolkodása, ami miatt tönkre is megy a természetesség, tönkre megy a lehetősége annak, hogy élet legyen a földön. Hihetetlen veszedelemben van az élet, és szinte hajszálon múlik Isten kegyelmén, hogy még a pusztítás ellenére is élünk, van élet, van életnek lehetősége. Erre oda kéne nagyon figyelni a gyereknevelésnél. De hát egész másra figyelnek oda a szülők a gyereknevelésnél, még az öreg szülők is, arra, hogy jól érvényesüljön majd olyan szakmát, hogy válaszol, ami kifizetődő, ami kevésbé fáradtságos, értető dolog. Tehát azért mások kéne elsősorban gondolni.
Mert ahogy többször is leírja, mindenki egy küldetéssel született ide a földre, és voltak éppen azt kellene, hogy beteljesítse.
Igen, és ezt a küldetést ezt meg kell érezni, meg is érezték, főleg az öreg szülők, de a szülők is. Egyformán és mégis másképp vállalják hát az öreg szülőktől. A küldetés az egy személyre szól. A teremtett világnak Isten okán az a döbbenete, hogy ahányan vagyunk emberek, annyiféle tulajdonsággal rendelkezünk. Van egy alaptulajdonságunk, ami miatt embernek nevezhető ez a kétlábú, de ezen kívül ez a számtalan, megszámlálhatatlan sok ember, aki született és még születni fog, az mind-mind egy kicsit más az előzőtől és attól, aki mellette még él a világban. Ez a isteni csoda, hogy azonosak vagyunk, és mégis mások. Ezért tud a világ megmaradni. A sok másság azonos törvényen, Isten törvényén működik, létezik.
Egy picit hadd menjek vissza Sarlos boldogasszonyhoz, mert itt kiírtam magamnak csak egyet a sok látomásból. De olyan hihető, hogy az ember úgy beleéli magát, hogy szinte látja maga előtt a képet. 1947-ben a Palócföldi Hasznoson, a név is milyen, a búzatábla fölött látta Sántáné Csépe Klára aratás közben lebegni Szűz Máriát. És ez a kommunista diktatúra időszakában volt, és mégis elhatározta a falu nép, amikor ő mondta, hogy ott látta a Szűz Máriát, találkozott vele, hogy oda egy templomot, egy kápolnát kell építeni. És meg tudták építeni, nem tudta a hatalom megakadályozni.
A kommunizmus nem volt hatalom, rikácsolás volt. A gyerekekre se volt, hála Isten, hatalom, bár mindent próbáltak elkövetni. Úttörő legyen, aztán később kisztag legyen, aztán később majd párttag, vagy párta szimpatizáns. Ezt nem sikerült megtenniük, nem sikerült. Óriási kudarc a bolsevizmus, óriási kudarc, hála Isten. Ennél a népnél különösen, mert valóban lelkünkben hordozzuk a jó Istent.
Azt mondja, hogy óriási kudarc a kommunizmus, nem kevésbé a liberalizmus se, az embereket. A semmibe, a nihilizmusba löki.
Tehát a liberalizmus ugyanannyira, csak másképp káros, mint a kommunizmus, ugyanúgy el fog tűnni a világból.
Eltűnik, megszűnik az egyeduralma annak a pár pénzoligarchának, aki a sátán követe.
Igen, igen. Hát falusi népünk egyik mondása az, hogy a földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van, ennyi. Nem kell ezt magyarázni, akinek magyarázni kell, az már késő.
Hinni kell benne, hogy mindig Isten akarata győz.
Tapasztalja az ember, tapasztalja, naponta tapasztalja. Másképp már nem lenne élete. Annak ellenére, hogy ez a sok életellenes cselekvés jelen van, a sátáni sugallatra annak ellenére vagyunk, és van létlehetőségünk. Hát mi ez, ha nem isteni erő? Tehát naponta el kéne csodálkozni, jé, még mindig föl tudtam ébredni. Pedig tegnap is mennyi mindent elkövettem azért, hogy csorbuljon az élet.
Molnár V. József Marcaliban született. Nem lehetett könnyű gyerekkora, hiszen édesapját 44-ben elhurcolták az oroszok Malenki robotra, és hogyha jól tudom, akkor hiába várták. Hiába várták 30 évig, és hiába várták egész életükben, soha nem tért vissza.
Igen, hát kamasz koromban családfenntartónak kellett lennem, és ez abban az időben nem volt egyedi eset. Szinte természetes volt, hogy mi kamaszok át kellett, hogy vegyük az apák szerepét. Az, hogy a bolsevizmus eltűnt, az javarészt annak köszönhető, hogy akkor mi kamaszok emberesedtünk, megtanultuk azt, ami igazi, amit valóban tenni és teljesíteni kell, és megismerkedhettünk kamaszkorunkban már azzal, ami hamis, ami álságos. Mert egy családfenntartó az álságosan nem alapozhat sokáig. Időlegesen igen, de akkor szétzülik a család.
Marcaliból átköltöztek Pankaszra, ez a könyvben is benne van, az előszavában. Ott már észrevette gyerekkorában, vagy ifjúkorában, hogy mennyire megkövetelik a mindennapok, a hagyományoknak a betartását, a napnak a menetét.
Természetes, a falusi nép számára természetes rá vannak utalva. Oda kell nekik figyelni arra, ami a hajnal, és oda kell figyelni arra, ami a tavaszi hajnal, ami a nyári, az őszi, meg a téli hajnal, mindnek más a parancsa kérése, és erre neki mind oda kell figyelni, sőt, hát benne kell lenni, mert neki ezeknek megfelelően kell tenni a dolgát, megtartani a családot.
Történelmünk dicsőséges pillanatában is ott volt az 1956-os forradalomban, amit ugyan, ahogy olvastam, Jóska bácsi nem forradalomnak, hanem szabadságharcnak nevez.
Igen, mert nem forradalom volt. A forradalom az a meglévő rendet azt szétzilálja, megszünteti, a szabadságharc az meg helyrehozza az eredendő rendet. Óriási különbség van a forradalom és a szabadságharc között. Visszaállítani az eredendő rendet, az Istentől való rendet. Ezt felejti el a mai ember. Isten teremtett, Isten tart meg, Isten ad nekem lehetőséget arra, hogy naponta ugyan tönkreteszem a világát, de megtartja nekem a világát, s engem is megtart. Erről elfeledkedik a mai ember. Hát régen az természetes, ott fölkeltünk, és rögtön imádsággal kezdtük. Az egész család.
És milyen emléképe van 1956-ról? Hogy került bele? Már az egyetemen szervezkedtek? Mert akkor éppen egyetemista volt.
Persze, hogy szervezkedtünk. Megvoltak már a diák forradalmi, illetve szabadságharcos csapatok. Szinte minden egyetemen megvoltak. Ezek csak mozgásba jöttek. Október 23-án, és kapcsolatunk is volt egymással.
Újságírónak készült, ez igaz?
Én nem újságírónak készültem, író szerettem volna lenni, és úgy gondoltam, hogy az újságíró szak az tud a legtöbbet adni nekem ehhez. Aztán persze csalódnom kellett, mert meglehetősen üres szak volt, olyan tanárokkal, akik káderek voltak javarészükben. Tehát a lehetőség az egyetemen mindig megvolt a könyvtárban, hogy az ember tanuljon, okosodjék, emelkedjék tudásában.
Valahol olvastam azt a képet, amit leír, hogy október 24-ére virradó éjjel az egyetem egyik helyiségéből látta, mint szovjet páncélosok dübörögnek végig a Váci úton, és élénken emlékezett rá, úgy érezte, hogy a lánctalpasok nem is kinn az úton, hanem belül dübörögnek.
Ehhez nem lehet mit hozzátenni, iszonyat volt. Mert azon kívül teljesen mozgástalan volt a város, csak ezek a páncélosok dübörögtek, és valóban úgy tűnt, ezek a páncélosok bennem taposnak.
Aztán börtönbe került.
Mert megalakult, még a szabadságharc kitörés előtt megalakult a diákbizottság, és vezetőjének, elnökének választottak engem, amit szívesen el is vállaltam.
És mennyit kapott ezért büntetést?
Hála Isten, nem sokat kaptam, 3 évet kaptam mindössze.
És mint annyi más ember, aztán ha szabadult is, jó sokáig nem tudott elhelyezkedni, nem kapott munkát, aztán nyomdába került, és ha jól tudom, akkor a műszaki könyvkiadónál lett szerkesztő, és onnan is ment aztán nyugdíjba. Amin viszont csodálkoztam, hogy festő lett, méghozzá jó festő és avantgard festő.
Az, hogy az ember fest az belső kényszer, hát nyilván az akkori társadalmi rendnek, vagy rendetlenségnek köze van ahhoz, hogy az ember fest, vagy nem fest, vagy mikor kezd el festeni.
Meg az, hogy Balatonbogláron egy régi kápolnában kápolna kiállításokat szerveztek.
Az sokkal több volt, mint kápolna. Illetve sokkal több volt, mint kiállító helység. Az a központja volt akkor az országnak, minden nagy képviség nélkül merem mondani. Éjszakákon át beszélgettünk ott a balatoni dombvidéken, mert 100 kilométeres körzetben valaki hallott arról, hogy kiállításon a kápolna tárlat létezik, akkor az jött. Jött azért, mert az avantgárd az tiltott volt, és a tiltott dolog ez mindig valamilyen módon vonzza az embereket, de hát nem is annyira a festvényekért jöttek, hanem azokért a beszélgetésekért, aminélkül nem igen lett volna átváltozás az országunkban. Megint nagyképűnek tartatnak, de alaposan hozzájárultak a bográri éjszakák.
Kik jártak oda még?
Hát mindenki, aki embernek tartotta magát. Volt ott parasztember, és volt ott operaénekes is, meg színész is, meg író is. Mindenki, aki fontosnak tartotta az országot, az ország jövőjét, megérezték. Ezt meg lehet érezni. Nagy dobra nem verhettük, mert hiszen ezek a találkozások is titkosak voltak. Hát amennyire a besugótól titkosnak lehetett mondani, mert besugó az mindenütt volt, egész biztos vagyok benne, de annak ellenére hihetetlen sokat jelentett Balatonbográ.
Egy alternatív társadalmi lét volt abban az időben?
Igen, bizonyos értelemben. Az nagyon jeles szerepe volt a balatonbográri kápolnának a rendszerváltásban is. Nagyon jeles szerepe. Legjava értelmiség az ott találkozott, anélkül, hogy külön megbeszélte volna, Balatonon voltak, jöttek Boglárra.
És innen mégiscsak egyszer váltania kellett, mégpedig arra a dologra, ami az élete lett a főhivatása, de szerintem pontosan a festészetben kezdett el arról gondolkodni, hogy milyen ősi formák lehetnek, vagy hát akkor találkozhatott azért a barlangrajzokkal. Ebbe aztán úgy belemélyült, hogy ezért kellett abba hagynia a festészetet.
Igen, így igaz. Eleve kerestem az ősiséget, az ősi képeket, amelyek biztonságot nyújtanak az embernek, amelyek távol vannak még az emberi spekulációtól. Aztán nagyon hamar rájöttem arra, hogy nem az a fontos, amit én festek, hanem az a fontos, ami ránk maradt örökségként.
Olyan formákra lehet, írja és mondja, melyek azóta is jelen vannak az emberi műveltségben, és aztán később nem elégedett meg azzal, hogy vannak ezek a formák, hanem rendszerezte.
Ezek a formák az ősképek, minden gyerekkel vele születnek. Csodálkozunk azon, hogy a kisgyerek rajzol, csörgője nyelével is rajzol, formákat rajzol, alapformákat, amelyek az ember lelkének a rendezői. Hát erre felnőtt koromban döbbentem rá, hogy mindezek a formák, ezek jelen vannak az ember műveltségében kezdetétől, és szerkezetüket tekintve azonosak a népi műveltségbe, a törzsi műveltségbe, illetve egyáltalán a műveltségbe. Mert ahol az ember kitalál, a városi ember hajlamos nem megtalálni, hanem kitalálni, ahol az ember kitalál, az eltér tőle. Az görcsös, az semmire való. Látványa lehet, de tartalma nincsen. De van egy ősképi formarend, ami a nagy festőknél, vagy grafikusnak. Annál mind-mind kimutatható.
Ezek a formák, ezek az ősi képek, ősképek alakították ki a hozzájuk vagy rájuk épülő rituálékat?
Persze. Ezek szervesen összefüggtek egymással.
Amelyek aztán a mai napig megőrződtek.
Igen.
A rituálék is, hiszen egy-egy ünnep, egy rituálé.
Hogyne? Kép és a rítus az azonos. Egyik föltételezi a másikat, a kép adja a rendszerét a rítusnak, az érzelmi tartalmát pedig a rítus dúsítja. Hatalmassá, a rítussá lesz. Hát egy-egy körmenet annyira átjárta az embert, érzelmileg annyira fölemelte, vagy elvágyasztotta, hogy azt alig lehet elmondani, vagy egy-egy szentmise is.
Az is hozzátartozik a rituáléhoz, hogy mindez közösségben. Tehát nem egyedül vagyok ott a szentmisén, hanem közösségi rituálé, nem?
Egyértelmű. A rituálénak a lényege az, hogy a közösséget összetartja, hogy jé, te is úgy mozdulsz, mint én, amikor ezt hallod, vagy ezt látod. Igen, a rituálé összetartja, megtartja a közösséget, fölemeli a közösséget, rendezi a közösséget, ahol szóródna szétfele már.
Most már milyen könnyedén beszél erről, de azért nem volt olyan könnyű abba hagyni a festészetet mindezért. Mondta is az egyik előadása, hogy belebetegedett.
Igen, igen. Hát ez olyan volt, mint az egyik kezemet levágtam volna. Belső kényszerrel kezdtem el festeni, és belső kényszerrel hagytam abba a festészetet. Amikor valami más és közösségekben mondjam a magamért, az fontosabbá lett, mint a festészetem.
És szerves vagy természetes műveltségnek nevezte el ezt a formavilágot és azt a tartalmat, aztán később rendszerezte. És egy-két nevet is olvastam, akik segítettek. Egy matematikus, Nagy Dénes, Lugosi György vegyészmérnök, Váci Pál mérnök, Pap Gábor művészettörténész.
Persze, persze, hát az ember nem polihisztor, legalábbis én nem tartom magam annak. A matematikára is szükség volt, meg a művészettörténetre is sok mindenre szükség volt, amiben én nem voltam olyan járatos, mint azok az urak, akik szívesen segítettek. Egy közösségi munkából alakult ki. Az ember afelől ne okoskodjon, amiben kevés vagy felszínes tudása van.
Molnár V. József említette a gyerekrajzokat, most a három könyve, amelyet a gyerekrajzok témájában írt, megjelent egy kötetben, Ég és földölelésében, a Naparca és az Újraszülető világ című könyveiben gyerekrajzokat elemez. És azt mondja, Isten minden gyerekkel újra teremti a világot, azt, ami fakulni kezd bennünk, a szeretetet.
Igen, ez így igaz. A világunk az a teremtés hatalmas folyamata. Isten minden gyerekkel újra teremti a világot. Minden gyerekkel új lehetőségét adja annak, hogy az előző baklövéseket, azokat eladjuk.
Láttam ilyet a könyvében, ilyen rajzokat gyerekektől, és nagyon gyorsan jelenik meg a kereszt, a kör, és aztán megint elég gyorsan a nap és a hold.
Természetes, hát a gyerek a rajzolatával modellezi a világot. Belső késztetése onnára már akkor, amikor a Porva Firkán gyerekrajzokról előadások tömkelegét tartottam, sőt, tehát egyetemen is előadássorozatot tanítottam a gyerekrajzoknak a tartalmát, mert azt hitték, hogy esetleges dolgok, nem, törvény alakítja, kemény, kíméletlen törvény alakítja. Isten összehangolja a világot, összehangolja azzal is, hogy amikor a felnőtt már elhagyja, ott hagyja, jaj, én nem tudok rajzolni, ilyen nincsen, hiszen az is rajz például, ahogy táncolok, vagy ahogy járok egyáltalán. Igen, a gyerekek megtartják ezt az alaptulajdonságot, ami tulajdonképpen a bennünk általunk működő, bennünket rendező törvény.
Itt megnézegettem, hogy mi minden van a könyvespolcra, milyen képek ráaggatva. Gyönyörű keresztek, mindegyik más. De ott is azon annál a keresztnél, azt nem tudom, hogy honnan kaphatta, ugye a nap és a hold.
Azt én alkottam.
Igen?
Persze.
Már az előbb nézegettem, hogy minden rajta van. A nap, a hold, a tulipán, a keresztben, a kereszt.
Az, ami a lényege a keresztnek népi műveltségünkben, szerves műveltségben. Nem csak erre, csomó festményemet elajándékoztam, hogy Balatonbogláron a kápolnát kitöltötték a festményeim kiállításon. Én elajándékoztam őket. Egyet-mást meg is vásároltak, rá is voltam szorulva, de inkább elajándékoztam a képeimet, grafikáimat, hogyne.
És nem csak Csíksomlyóra mentem nagyon sokszor, és hívta oda népeket, hanem a Szentlélek kápolna újraépítésében is részt vett a Széphavason, mert ott 1300-1400 méter magason a csíki havasokban, a Széphavason volt egy kápolna. Orbán Balázs írt róla, és azt írta, hogy 26 lépés hosszú, 8 lépés széles épület volt, félkör apszisú, és megalapították a Széphavas Egyesületet, amelynek elnöke lett, és minden erejével azon dolgozott, hogy ennek a kápolnának meg kell épülni, mert nem csak az Istennel való, Úrral való találkozást jelenthette, hanem egymással az emberek, a nemzet ott jött össze, Moldvából és Gyimesből is ott találkoztak. Fönn a kápolnánál, a hegygerincen, és onnan folytatták az útjukat tovább, és ugyanígy vissza.
Én a verső azából jöttek, azok is ott találkoztak a székelyekkel. És a találkozás helye volt, hihetetlen fontos hely. Azt a kápolnát, ezt nagy képűségnek hangzik, de én építettem föl. Nem a saját kezemmel, hanem jártam az országot, és összekoldultam hozzá a pénzt, de nem csak a pénzt koldultam össze hozzá, hanem a kalákát is, amelyik fölépítette a kápolnát.
2014-ben föl is szentelhették.
Igen. És az ott egy működő kápolna. Része életünknek, része a nemzetünknek egyik megtartó erő, és aki betér abba a kápolnába, az számosan mondták nekem, az szinte átváltozva jön ki belőle.
14-ben már, amikor ezt a kápolnát avatták, azt mondta, az ember, amikor már saját életútján hazafelé ballag, nagyon jó lesően veheti tudomásul, hogy él a nemzet e hazán. A Teremtő Isten akaratából a Teremtő Isten adta szeretetben, múlhatatlan, hatalmas, legyőzhetetlen szeretetben. Annyira hisz a magyarságban, annak ellenére, hogy a sátán most is állandóan jelen van a világban.
Ez természetes. Mérgelődik az ember a fészekbe, apaként, de nem piszkít bele a fészekbe. Nagyon szeretem ezt a hazát, ide születtem, és ízig vérig hazafiának érzem magamat, és szerelmesen szeretem. Kutattam, és igyekeztem része lenni, amiben segítettem a megmaradását eredendő műveltségnek, erkölcsiségnek.
Ezt szolgálta a Magyar Művészeti Akadémia életműdíja, aminap, aztán márciusban Molnár V. József életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért, és ezért kapta meg ezt a díjat.
Megtisztelő volt számomra, hogy ebben a díjban részesítettek. Egészen meghatódtam szinte gyermekként. Az ember örül, és soha nem lehet késő, ha odafigyelnek a munkájára, elismerik annak értékét. Az ember ilyenkor, ebben a korban már hazafele tart, azt tudomásul kell venni. Azt üzenem a mi életemnek a tartalma, hogy jó magyarnak lenni. És magyarnak kell lennünk minden körülmények között. Nem dicsekvés tárgya kell, hogy legyen, hanem életünk tartalma. Magyarnak lenni az életforma. A jóság, a szeretet, a fészek meleg életformája. Magyarnak kell lennünk. Akármilyen divat is próbálja magyarságunkat háttérbe szorítani, ami szorványba maradt meg már supán, de minden gyerek arra születik. Arra születik, Isten gondoskodik róla, hogy magyarlá legyen felnőttként, mert a családnak meg kell maradnia.
Világunk a teremtés hatalmas folyamata, mondta beszélgetésünkben Monti a világot, azt, ami benne fakulni látszik, a szeretetet. Pár hete jelent meg a néplélek és néprajzkutató vaskos kötete, a Kerek istenfája, az esztendő körének szokásrendszere az Őskép kiadó gondozásában. A műsorban Petrás Mária és Tolcsvai Béla énekelt, közreműködött a Misztrál együttes. Molnár V. József nevében is köszönöm figyelmüket, jövő csütörtökön is várom hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezető Perjés Klára.
Karcolat minden hétköznap délután 1-től 2-ig a Karcefem műsorán.